Könyvben utazom, világot látok. Valóság a sztori mögött. Ajánló műsor olvasni szeretőknek Olá Andreával.
Még hallani a szirének énekét, Modern Odüsszeia. Ez a címe Flautner Lajos új regényének, amelyben egy szerelmes párt kísér az olvasó Olaszországban. A fiatalok a múlt árnyait, pontosabban a lány feldühödött ex-barátját szeretnék hátrahagyni, és szerencséjükre egy olasz ismerős jachtján olyan élményekben lehet részük, amelyek felettetik velük a szorongásukat. Odüsszeusz bolyongásainak számos állomására eljutnak, Kirké szigetére, Szibilla barlangjához, az alvilág bejáratához vagy a szirének szikláihoz, az olvasó pedig egészen különleges idegenvezetést kap így az írótól, megismerkedhet ugyanis a mitológiai alakok történetével, és szinte maga előtt látja azokat a helyeket, amelyeket egyébként most azonnal felkereshet, ha elindul, ahogyan a hőseink is, Nápolytól Capri felé. Flautner Lajos több könyvet írt már Olaszországról, ezért is kérdezem, miért visz ez az új regény is oda?
Hát bármennyire is furcsa, mintha egy ciklusnak a lezárását jelenteni ez a könyv, olyan értelemben, hogy a legelső könyvem is a Jachtklub szirénei, és ebben a témával foglalkozik a novellák szintjén, és mindez abban gyökerezik, hogy valamikor a édesapám könyvtárában megtaláltam a görög-római Regék és bondák című könyvet, és azt annak idején úgy olvasgattam nagy kedvel, pedig egészen fiatalon éppen csak, hogy tudtam olvasgatni, és ugye mesekönyvként nézegettem és olvastam a történeteket. De annyira emberközeliek voltak, hiába az isteneket nézegettük előre-hátra, a többiekkel is együtt, az ismerősökkel és barátokkal is, de ezek az istenek valahogy mindig közel kerültek hozzánk, tehát ugyanolyan emberi tulajdonságaik, képességeik voltak, megfejelve persze az istenségeknek a csodálatos képességükkel, de a reagálásaik, a féltékenységük, a harcosságuk, a csalások, a megcsalásoknak a technikája, tehát azok mind annyira emberi stílusban voltak megírva, hogy pillanatok alatt közel került az emberhez az egész történet, és nem úgy fogta fel, mintha ezt az istenek csinálták volna, hanem mintha a haladó embereknek a képességei és a tulajdonságai egy kicsit szépre megfejelve szerepelnének ebben a könyvben. És ez annyira megmaradt bennem, hogy azóta is mindig a napi eseményekben és a történésekben és az utazásokban, és tekintve, hogy Olaszország nekem ugye nagyon szívügyem, és hát fél évet Rómában is értem, már orvosként ugyan, de megspékelve azokkal a kívánságokkal, amik a szépségét hozzák ennek az olaszországi vidéknek, az olaszországi életnek és az olaszországi múltnak, hát ez olyan mély nyomokat hagyott bennem, hogy azóta időnként mindig hol egy-egy novellában, hol egy hosszabb történetben is felmerül ennek a szépsége. És talán ez tükröződik ebben a könyvben is, és ez látszik azon, hogy a szirének azok feltehetően nyilván azok is valóságos személyek voltak, vagy legalábbis a megtestesítőik, akikre a történetek és a mesék ráépülnek. Tehát én azt hiszem, hogy ez a régi történet új köntösben, ha szabad így mondani, a mesék hátterében lévő valóságot próbálja egy picit feltárni, azok előtt is, akik nem minden nap, vagy nem sokszor, vagy többször kerülnek szembe ezekkel a lehetőségekkel.
Azt kérem, hogy meséljen arról, hogy akkor Nápolytól milyen helyszínek vannak, amelyek az ön számára ilyen csodát jelentettek. Másrészt pedig majd beszélnünk kell a jelenkori történetről, hiszen egy menekülő párt, vagy elbújni szándékozó párt követve járjuk be ezt az utat.
Nápoly környéke az egyébként is egy fantasztikus vidék. És a könyvben most nem is elsősorban magáról Nápolyról van szó, az üldözés miatt, ami a könyvben zajlik, hanem az a környék, ami ott a Vezúv környékét jelenti, hogy az egyetemes történelemnek olyan eseményei zajlottak le ezen a környéken, amelyek azt bizonyítják, hogy a mediterrán éghajlat, a bőven termő földeknek a lehetősége, az olajfák, a narancsok, a citromok, és a többi lehetőség, ami itt az ott élő emberek számára adott volt, az állattenyésztéssel kiegészítve, és a borról nem is beszélve. Tehát, hogy ez a vidék, ez mindenféleképpen egy csodálatos ajándéka a természetnek, még avval a csapással együtt is, amit mondjuk egy ilyen vulkánkitörés jelentett, és ami ugye Pompei számára és Herculaneum számára végzetes csapást adott, de összességében végül is az egész környéknek az élet lehetőségeit maga az éghajlat és maga ez a táj biztosította a ligeteivel, az állataival, és nem véletlen, hogy ezek a mesék, amelyek ezekhez a pánsípos élőlényekhez vezetnek, és annak a szépségéhez is adatokat adnak, ez nem véletlen, hogy ezen a tájon alakult ki. Tehát az egyik oldalról ugye a tüzes mezők, a Campi Flegrei, ahol a vulkánok közelsége miatt a láva szinte a lábunk alatt dobog, mint ugye a Valgatárát, meg a különböző ilyen helyeket, ahol megtalálható, szinte a vulkánnak a tetején lehet járkálni, és ahogy a könyvben ugye, amikor leírom, hogy az idegenvezető úgy vezeti a csapatot, hogy megáll egy helyen, és akkor dobant a lábával, és akkor mintha egy óriási hordónak a visszhangja kerülne a felszínre, ez a mély dobbanás a felette állókat megdöbbenti, mert nem is gondolták, hogy ez a kis poros földrész itt, amire vezette őket, hogy ez egy kráternek a teteje, és olyan, mint egy tojáshéjon járkálnának, és a hőmérséklete, hogyha megtapogatják és megfogják az ott lévő homoknak a hőmérsékletet, akkor ez forró, tehát egy majdnem működő vulkánnak a tetején járkálnak az emberek, és ez egy olyan megdöbbentő élmény, amin hát az emberek többsége is mindig elcsodálkozik. Arról pedig, hogy amikor be lehet menni olyan kamrákba is, bár hát ugye felügyelettel, meg ellenőrzéssel, amelyik már szénmonoxiddal van telve, és hát bizony balesetek is történtek már ott több alkalommal is, tehát nagyon-nagyon meg van szűrve. Tehát azon a környéken ezek a mérges gázok, hiszen a szolfatára, mint elnevezés is ugye a kénes gőzöket jelenti, és mégis ugye ennek a szépsége megragadja az embert, avval együtt, hogy tudja, hogy ennek milyen következményei is lehetnek. Hiszen ugye az a tó, a Lago Averno, amelyik a leghíresebb ilyen vulkáni tónak számít, és mint a népmesében is valamikor mondták, hogy az volt szinte a világ vége, ahol a madár sem jár. Ez a kifejezés, hogy a madár sem jár, ez abból ered, hogy kénes és mérges gázok kiszüremkedései a talajból, a tó fölött lebegtek, és hogyha egy madár abban az irányban, egy énekes madár betévet, akkor szegény, ugye elkábult, megmérgeződött, puty, és lezuhant a földre, és ezért a madarak is elkerülték, és ezért volt mindig ilyen kísérteties hely, hiszen ez a tó volt az, amelyik mellett ugye az alvilágnak a bejáratát képzelték el mindig, és mint ahogy ma is megvannak azok a csatornák és azok az alagutak, ahova be lehet menni. Tehát ezek a meséknek a megvalósulását jelentik, és aki arra jár, az tényleg úgy érzi, mintha visszakerült volna a földtörténetek egy egészen másik fázisába, és ezeken az alagutakon keresztül azok a alvilági folyók is megtalálhatók, amelyek hát ugye Odysseusnak a különböző kalandjai kapcsán is a létevize és az Acheron, mint az alvilági folyó, ahol a révész várja a halottak szellemét, hogy a halottakat, hogy átvigye őket a folyón, hogy ezek a mesék bizonyos fokig más értelmet nyernek, hogyha az ember ott megnézi ezeket a helyszíneket, és nagyon könnyen el tudja képzelni is azt, hogy ténylegesen ezek a történetek úgy születtek meg, hogy valaki annak idején meglátta ezt, és azokat írásba foglalta, versekbe foglalta, ugye Homérosztól kezdve, amik itt előfordultak. Tehát megvan a valóság a mese összekötésére, és ennek az összekapcsolása a mai világunkkal.
Hát igen, és az a döbbenetes, és én ezt mondtam a könyvbemutatón is, én emlékszem, hogy elképesztő időutazás ez a könyv, mert hogyha csak például azt a kalandot nézzük, amikor ez a szerelmes pár az ő vendéglátójukkal egy olyan szorosban tud átmenni a hajóval, ahol egyébként Odysseus is valahogyan átnavigálta a hajóját, és hogy ott vannak a tengeráramlatok. Tehát ez a Scylla és Charybdis történet is olyan érdekes értelmet nyer.
Hát én azt hiszem, hogy ez jelenti azt, hogy a mesének a hátterében, ami meghúzódik, az mégiscsak mindig van valami valóság alapja. Ugye a Scylla és Charybdis történet, hát az is érdekes, és az egyik képen is talán jól felismerhető, hogy az a szörny, ugye, amelyiknek 12 lába és 6 feje volt, ilyen kígyószerű feje, és abban a barlangban, ami a mai napig is ott látható a szorosnak a bejáratánál, ez a Szicíliát elválasztja ugye Olaszországtól, és a két tengernek az összefolyását, és amikor a dagály jön, akkor az egyik irányból ömlik a tenger a másik irányába, és az apálynál pedig megfordul ez a kettő, és emiatt van ez a nagy dagy forgás, és ez az örvény, ami ott kialakult ebben a szicíliai szorosban, és már régen is leírták, hogy volt olyan, hogy ilyen 40 ágyús hatalmas hajónak, a Gájának a majdnem ott pusztult az egész hajó, mert olyan örvény alakult ki, hogy ezt azt a hatalmas hajót is így forgatta, mintha egy kis vitorlás hajó lenne. Tehát a természeti jelenségekre épülnek a mesék szinte. Nyilván a valóság pedig az lehetett, hogy azok a halászhajók, amik belekerültek egy-egy ilyen helyzetbe, belekényszerültek valamilyen oknál fogva, hát azokat szegényeket megforgatta, lehúzta, eltüntette, és aztán kidobálta, ugye azért van ott egy part a szigetnek a szélén, amelyeket kifejezetten úgy is hívnak, hogy ez ott a hordalékoknak a partja, mert ezeket a szerencsétlen összetört hajómaradványokat, meg mindent, azokat ott dobálta ki a szigetre, és arról lehetett tudni, hogy holja itt megint szerencsétlenek pórul jártak. Tehát valahogy a népi gondolkodásmód a szerencsétlenségek hátterében vagy valami isteni beavatkozást, vagy valami alvilági trükköt feltételeztek, amit tönkretette őket, és ugye így a meséből a valóságba való átmenet kicsit összemosódik, és talán ez a gyönyörű ebben az egész történetben.
Csodás, beszéljünk a mai szájról, kik azok, akiket megismerünk a könyvben, és miért kell menekülni ők. Ugye egy nagyon érdekes probléma az, amivel foglalkozik, hogy egy ilyen bántalmazó kapcsolat is fókuszban van itt.
Én azt hiszem, hogy sokkal kiterjedtebb ez a probléma egyébként mai napság is, mint ahogy ez a könyvben megjelenik, de hát itt tulajdonképpen a pár, a fiatal hölgy, amelyiknek a barátja a szép indulás és a szép pályája ellenére lassan lecsúszik, és nem tudja azt gyújtani a lány számára, amire az várna, egyre inkább alkoholistává válik, félrecsúszik a munkájában, agresszívvé változik, bántalmazó kapcsolat alakul ki, és végül a lánynak nem marad más lehetősége, mint hogy meneküljön ebből a kapcsolatból, és ebbe lép be, akkor ez az új lehetősége, ő egy könyvüzletben dolgozik, és ott ismerkedik meg egy fiatal férfivel, aki szinte ellentétje az eddigi barátjának, és hát ebben kerül azután újabb kapcsolatba, és olyan rövid idő alatt olyan mély kapcsolat alakul ki közöttük, hogy akkor a férfi felajánlja a hölgynek, hogy akkor inkább lépjen ki ebből a kapcsolatban, és szökjenek meg együtt, menjenek el. És szerencsére, ugye neki egy régi barátja van Olaszországban, akinek a nagyszülei voltak, talán az egyik nagyszülő volt magyar származású, és ezért jó kapcsolatban van a magyarokkal is, meg az olaszokkal is, és ráadásul ugye egy dúsgazdag emberről van szó, akinek egy csodálatos szép jachtja van Olaszországban. És amikor beszélget ebben a régi barátjával, aki mondja neki, hogy hát igen, most ilyen helyzetbe került, és hogy fenyegeti őt ez a régi kapcsolat, életveszélyesen fenyegeti őket, akkor azt mondta, hogy szökjenek meg Magyarországról, jöjjenek hozzá, ő vendégül látja őket, sőt, elviszi őket a hajókirándulásra a jachtjával, még azt is felajánlja, amikor beszélgetnek, hogy amit nagyon szeretnének, hogy az Odysseus régi útjából néhány helyet együtt meglátogathatnának, azt ő is régóta tervezi, és akkor így összekapcsolják ezt a lehetőséget. És ez az üldözés húzódik az egyik szálon, a másik szálon pedig a hajóval való kirándulás, és végül is a kettő találkozik a könyv kiemelkedő részén, amikor már Capri-szigetén az utazás végén, ugye ők megnézik a gyönyörű helyeket, a Tiberiusnak a palotáját, a kékbarlangot, tehát az összes olyan látnivalót, ami igazán izgalmas lehet a számukra. A másik pedig az üldözők, akik ugyancsak mindenféle komplikációkon keresztül, de sikerül megtalálni az ő nyomukat, és hát ennek a végkifejlette, hát krimiszerűen történik, nem is akarom elárulni, hát ha valaki kedvet kap még elolvasni is, és talán ami a könyv címét is illeti, hogy még hallani a szirének énekét, ugye ez egy kicsit általánosabb értelmet is nyer, mert hiszen amikor már végén a szerelmes pár Capri-szigetén a magasban üldögélnek és beszélgettek este, és akkor a távolból, mintha hallanák a sziréneknek az énekét, egy ilyen édes, bús, gyönyörű dallamot, és akkor beszélgetnek, és tulajdonképpen a férfi mondja el, hogy ameddig a fiatalok hallják a sziréneknek az énekét, az azt jelenti, hogy addig a szívük mindig készen áll arra, hogy befogadjon egy újabb szerelmet, egy újabb lehetőséget. Tehát ez jelenti a mélyebb gondolatát, ha lehet ezt annak nevezni tulajdonképpen, hogy ez a sok küzdelem, ez a sok harc, akár Odysseus nézzük, az Odysseus történetében is, tehát amikor ő is hallotta a szirének énekét, és csak az mentette meg akkor a haláltól is szinte, ugye, hogy le volt kötözve, és ennek ellenére is ugye tépte a köteleit, mert ki akart szabadulni, de a sziréneknek, a csábító erejének nem tudott volna ellenállni. És hát ugye, ami nem mindig tudjuk azt a történetnek azt a részét, hogy a szirének úgy voltak predesztinálva, hogy a csábító erejük az mindenkire óriási volt. És az a szirén, amelyik az énekével nem tudta elcsábítani azt a halandó embert, akit ők gondoltak, az azt jelentette, hogy elvesztette a varázsát, és ezért aznak öngyilkosnak kellett lenni. És ez tulajdonképpen a mesében, vagy ebben a történetben úgy jelenik meg, ugye, hogy Partenope volt, aki Caprinak a régi kikötő öblében, ahol a szirének sziklája is van, tehát ő ott találkozott, és ott próbálta meg elcsábítani Odysseust, és amikor nem sikerült neki, akkor öngyilkos lett, és a tengerből kivetették a hullámok az ő tetemét, mégpedig azon az oldalon, a tengernek a másik oldalán, a Megaride szigetén, és abból a partra vetett szépségből, és az ő nevéből, abból lett Nápoly városa. Tehát a Nápoly alapítása ehhez a sikertelen csábításhoz fűződik.
Ilyen történetek sokaságát olvassuk az ön regényében, és van egy kis regény a nagy regényben, Axel Munthe története, és azon gondolkodtam, hogy ez miért fogta meg önt annyira, hogy ez ilyen részletességgel bekerül. Ugye ők hallják, a szereplőink hallják ezt a történetet ott a háznál.
Két jelentős oka is van, ugye az egyik az, hogy orvosként teljesen át tudja az ember érezni azt a viselkedésmódot és azokat az ösztönző erőket, amik ott a Axel Munthét is elkapják ebben a szép környezetben. Másrészt az a csodálatos kitartás, amivel ő 16 évesen volt először Caprin, és ahol most a villája, az Axel Munthe villája áll, azon a helyen még a Tiberius császárnak valami kisebb kis kirándulás céljaira szolgáló valami kisebb épülete is volt, és ő 16 évesen annyira megfogta az a csodálatos kilátás, az a csodálatos zöld növényzet, ami ott a környezetében van. Ugye onnan a villának a kertjéből csodálatos kilátást nyílik magára az olasz csizmának arra a részére, amelyik hát szinte az egyik legszebb vidéke Olaszország. Is. Tehát a kilátása, ennek a szépsége, és ő úgy érezte, hogy ennél szebbet ő soha nem fog találni az életében, és szinte az egész életében orvosként ő híres orvossá vált, ugye Párizsban is nagyon sokáig praktizált, a felső 10 000-nek volt az orvosa, tehát ő elég jól kereshetett is abban az időben, és minden pénzét arra szánta, hogy azon a helyen, amit ő 16 évesen kinézett magának, ezen a helyen ő építeni fog magának majd egy szép nyaralót, vagy egy szép kis villát. Ő ingyen gyógyította a földműveseket, ott ugye szőlőhegyek voltak, meg ültetvények, meg minden egyebek, és a földben ugye mindig találtak valamilyen római kori, vagy még régebbi valamilyen emléket, egy-egy korsót, egy-egy vázát, egyebet, és ő soha nem fogadott el pénzt ezektől az emberektől, a földművesektől, de azt kérte, hogy ha valaki talál valami ilyen kis apróságot, valamit ott a szőlőművelés közben, az hozza el neki. Uh-huh. És hogy az évek alatt ebből a gyűjteményből nagyon szép alakult ki, és ami a könyvben is egy fő motívumot jelent tulajdonképpen, az egyik, ami Pompejben is megtalálható volt, az a szép kis szobor.
Faun szobrocska?
Uh-huh. Igen, a igen. És hogy ezt a szobrot itt a kertben, itt is megtalálható, a legszebb sétányán, a felső részen, egy gyönyörű márványoszlop tetején ott található a kis faun, a táncoló faunnak a szobra, amelyik mondjuk ha az egész könyv hangulatához próbáljuk hasonlítani, akkor azt kell mondani, hogy egy olyan felszabadult életvidámságot, életörömet sugárzó, amelyik szinte hívja a többi embert is, hogy hagyjátok a gondokat, hagyjátok a nyomorúságot, hagyjatok mindent, így éltek boldogan, gyertek velem, táncoljatok, itt van a természet gyönyörű szépsége, ez mindennél többet ér, gyertek velem, és éljétek az életet úgy, ahogyan azt valamikor még az őseink megtanították nekünk. Tehát ez sugárzik talán át egy picikét a könyvből is.
Még hallani a szirének énekét, Modern Odüsszeia. Flautner Lajossal beszélgettem új regényéről, amit a Peregrinus kiadó jelentetett meg.
Van kedvenc könyve? Legyen még több! Hazai szerzőtől vagy külfölditől? Szép irodalom, üzleti könyv vagy önfejlesztő? Krimi, tudományos, fantasztikus? Könyvben utazom. Olá Andrea ajánló műsora olvasni szeretőknek.